Hú, de nehéz a dicséret után így váltani, és hogy nekem beszélni kell, mert egyszerűen annyira magával ragadó volt ez a dicséret, hogy hát tudjátok, az emberben vannak ilyen, hogy is hívják ezt, ilyen flow élmények, ugye? Hogy az ember azt kívánja, hogy bárcsak örökké tartana, és hát ez most egy ilyen pillanat volt. Imádkozunk, jó, és aztán elkezdjük az ige hirdetést, aztán én hiszek benne, hogy az ige hirdetésen is Isten jelenléte ott lesz. Mennyei Atyám, a Jézus nevében hálát adunk neked, már újra és újra hálát adunk. Igazából nem győzünk eleget hálát adni, mert egyszerűen nem tudunk szinte betelni veled, mert egy végtelen Isten vagy. Köszönjük, Uram, az eddigi szellemi javakat, amiket már átadtál nekünk. Köszönjük, hogy a te jelenléteddel ellátogattál közénk, megnyilvánultál közöttünk. Köszönjük a dicséretet, az úrvacsorát, köszönjük a testvéri közösséget, és köszönjük most a te igédet, amely a mai napon szólni fog hozzánk. Kérlek, Uram, hogy segíts nekem, hogy mindazt, amit rám bíztál, át tudjam adni, se többet, se kevesebbet, ahogy a Boborján mondta egyszer a kabaréban. De én most komolyan gondolom, se többet, se kevesebbet. A Jézus nevében. Amen. Az én üzenetem egy kicsit el fog térni attól, ami az elmúlt hetekben hangzott el, de ezt a Lali már tudta körülbelül egy hónappal ezelőtt, és mi beszéltünk már akkor nagyjából azokról a dolgokról, tehát ő már azért jó pár dolgot tud ebből, hogy mi fog elhangozni, tehát ő akár haza is mehetne, de nem fog hazamenni, dicsőség az Úrnak. De tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy ugye emlékeztek rá, hogy egy hónappal ezelőtt volt körülbelül a női alkalom és a férfi alkalom úgy nagyjából majdnem egy pár nap eltéréssel. És volt bennem egy ige a nagyjából abban az időben, amikor a férfi alkalom volt, én előtte két nappal kaptam igéket az Ezékiel könyvéből, és ezeket majd a legvégén fogjuk felolvasni, mert az lesz a csattanó, oda fogunk majd eljutni, de nem azzal kezdünk, hanem egy másik igével, de én ma a hitről szeretnék beszélni, de a hitet egy olyan aspektusból szeretném ma megvilágítani előttetek, ha Isten megsegít ebben. Amilyen aspektusból én azt hiszem, hogy nem szoktuk gyakran a hitet megvilágítani. Amikor hitről beszélünk, akkor mindig úgy beszélünk a hitről, hogy bátorítunk, és elmondjuk, hogy higgyél, és bízzál, és tényleg akkor ilyen, különösen ugye a hittanítók azok általában nagyon turbóra kapcsolnak ilyenkor, és tényleg az ember úgy érzi, hogy tényleg akkora, legalábbis amíg hallgatom, addig úgy érzem, hogy akkora hitem van, hogy mindjárt az új házamat is leimádkozom ide mindjárt a semmi közepére, meg tényleg, ahogy hallottam, hát az azért mondjuk már egy kicsit azért abszurd volt, amikor valaki mondta, hogy hát Isten még vonatot is ad. Hát úgy el tudom képzelni, hogy a házam előtt mondjuk ott lenne egy vonat, amivel semmit nem tudok kezdeni az égvilágon, és ugye Isten még bőségesen megad, még azon felül is, ahogy elképzelnénk, tehát akkor még a 4-es metrót is akkor még oda imádkoznám, de hát persze egyértelmű, hogy így van, ezt el kell mondani, és beszélni kell arról, hogy Istennek semmi nem lehetetlen. Ez így van. De nagyon sokszor én úgy láttam, és úgy érzékeltem, amióta megtértem, és úgy figyelem a saját életemet, meg ezt a kisegyházi mocsarat, amiben úgy időnként úgy hempergőzünk ezt a karizmatikus pünkösdi világot, ami van, hogy időnként a hitet összekeverjük az elbizakodottsággal. És tudjátok, hogy a kettő csak egy hajszál választja el egymástól, egy kijelentésnyi hajszál. mert az egyik mögött van kijelentés, a másik mögött nincs kijelentés. És én ezért most úgy, engem az elmúlt hetekben a Szent Szellem, amikor a hitről tanított, akkor az alázat oldaláról tanított most a hitnek, és úgy érzem, hogy erről kell ma nektek beszélnem, úgy érzem, hogy Isten erre indít, hogy a hitet vizsgáljuk, de egy kicsit az alázatnak az oldaláról, az alázatnak az aspektusából. Az első ige, amit rögtön nézünk is, az a Máté evangélium 8. fejezetéhez lapozzatok, egy nagyon közismert igét fogunk olvasni, az 5. verstől a 13. versig egy nagyszerű emberről, egy római századosról fogunk olvasni, aki egy nagyszerű ember volt. Aztán majd olvassuk akkor a többit.
Máté 8:5-től, amikor Jézus Kapernaumban érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte: Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy, és a másiknak: jöjj ide, és ide jön, vagy szólok a szolgáimnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőjéhez: bizony mondom nektek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal a mennyek országában, akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, és ott lesz majd sírás, fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondja Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.
Amen. Köszi szépen. Figyeljetek, a megdöbbentő, hogy jön egy római százados, az akkori birodalomnak, a leghatalmasabb birodalomnak a képviselője. Ez az ember megtehette volna azt, hogy nagy mellénnyel odamegy, és azt mondja: én vagyok a római százados, gyere, és gyógyítsd meg a szolgámat. Ez az ember sok mindent megtehetett volna, sokféleképpen eljárhatott volna, és ez az ember, idézőjelbe téve, ez a magasrangú ember, egy egyszerű, most ezt sok idézőjelbe teszem, egy egyszerű zsidó rabbiban meglátott valamit, vagy valakit, és tulajdonképpen rájött arra, hogy ez az egyszerű zsidó rabbi nagyobb, mint ő. Ez ott az első döbbenetes dolog, ami számomra szemet szúrt. Én nagyon sokszor olvastam ezt a történetet, tudjátok, de ti is ismeritek azt az érzést, amikor a Bibliából már 125 milliószor elolvastatok már egy történetet, és érzitek azt, hogy a 120 nem tudom hányadik millió olvasás után egy adott pillanatban egyszer csak egy olyan megvilágításba helyeződik a történet, ahogy még azt sose láttuk előtte. És én ugyanezt éltem át, amikor olvastam ezt a történetet. Nagyon érdekes, tudjátok, abban az időben, de egyébként most is van ilyen, az ortodox zsidóknál most is van ilyen. Nekem meséltek egy történetet, Jeruzsálemben volt egy ismerősöm, és elmesélte azt, hogy ment a városban, és szembe jöttek vele ilyen ortodox zsidó ember a feleségével és a kisgyermekével. És ő, hát nagyon aranyos volt a kisgyermek, és megsimogatta a kisgyermeknek a kis buksiját, a kis fejecskéjét. Ebből óriási botrány lett, a ortodox zsidó barátunk óriási botrányt csinált ebből, hogy egy pogány ember, egy tisztátalan pogány ember, egy goly, hogy mert hozzáérni az ő gyerekéhez. És már rögtön ott beszéltek arról, hogy melyik rabbihoz kell elmenni, hogy ott leimádkozzák ezt az egészet magukról. Szóval, hogy ez egy nagyon komoly dolog volt. Mi úgy nevetünk rajta, de ezt ők nagyon komolyan vették. És akkoriban is, amikor Jézus élt, akkor pontosan ez a szokás a zsidóknál ugyanúgy megvolt, hogy nem mentek be pogány embernek a házába. Egyébként pontosan Derek Prince mesélte, amikor még élt, az egyik ige hirdetésében, hogy Jeruzsálemben élt, és éppen bútort, azt hiszem talán bútort rendelt, és meghozták neki a bútort, és meg akarta hívni egy kávéra azokat a nagyszerű zsidó embereket, akik kiszállították neki a bútort, és mondták neki, hogy hát elnézést kérünk, de mi nem megyünk be egy nem zsidó embernek a házába, és ezt nekünk nagyon komolyan kell venni. Ezt nagyon komolyan vették, de pénzügyi területen meg jól átverték, mert többet kellett fizetni a szállításért, mint amiben megállapodtak. Szóval olyan igazi zsidó módon jártak el, ahogy szoktak. És tudjátok, Jézus idejében is megvolt ez, hogy a zsidók nem mehettek be pogányoknak a házába. És nagyon érdekes, hogy Jézus, amikor a százados mondta, hogy az ő szolgája beteg, akkor mi volt Jézusnak a válasza? Az volt Jézusnak a válasza, hogy elmegyek és meggyógyítom. Nem volt az a válasza Jézusnak, hogy figyelj, hát tulajdonképpen tudod, hogy én nem mehetek a te házadba, stb., hanem az volt a válasza, hogy elmegyek és meggyógyítom. Tehát egy megdöbbentő volt, hogy Jézus minden korlátot, minden akadályt, minden akkori szokást kész lett volna átlépni, csak azért, hogy a gyógyulást közölhesse a római századossal, illetve a szolgájával. Minden akadályt kész lett volna átlépni, Jézuson semmi nem múlott. Azt lehet mondani, hogy tényleg rajta semmi nem múlott. És nagyon érdekes, hogy itt van ez a római százados, és nem azt mondta, hogy na, gyere, és nem azt mondta, hogy nem kezdett el tapsolni. Ő nem mondta, hogy figyelj, kapsz egy kitüntetést, mert hát te vagy az első zsidó, aki bejössz a házamba. Te vagy az első ember, aki végre túllép ezeken a dolgokon, és hát tényleg Jézus, hát egy nagyszerű ember vagy, egy nagyszerű fickó vagy, egy jó srác vagy, egy jó csávó vagy, bejössz a házamba, tényleg az összes többi zsidó nem tette volna meg, de te megteszed, hát ez igen. Hanem itt az történt, hogy ez az ember gyakorlatilag beleillesztette magát abba a szokásba, ami volt, és nem kezdte el mondani azt, hogy hát tényleg, hát ez azért ne haragudj, hogy mennyire furcsa, hogy ti nem jöttök be hozzánk, hanem azt mondta, hogy figyelj, igazából én valójában nem vagyok méltó arra, hogy te bejöjj az én házamba. És ez nem egy alázatoskodás volt nála, hanem ez egy alázat volt nála. Ő elismerte ezzel Ábrahám, Izsák és Jákob istenét. Ez az ember elismerte azt, hogy igaz, hogy mi vagyunk a rómaiak, mi vagyunk itt a megszállók, mi vagyunk itt az akár kicsodák, de tulajdonképpen én egy olyan emberrel állok szembe, aki nagyobb hatalmú, mint én. Nagyobb rangja van, mint nekem, nagyobb személy, mint én, nagyobb tekintély, mint én. És az ő istenük nagyobb minden istennél, nagyobb a mi isteneinknél, nagyobb a rómaiaknak az isteneinél, nagyobb az összes istennél, mert az Ábrám, Izsák és Jákob istene az Isten. És amikor ez az ember megalázta magát, akkor nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy csak szólj egy szót, és utána elmondta, nagyon érdekes volt, hogy az ő hite, hogy az ő hit, az ebben való hite hogy épült fel. Úgy épült fel, én biztos vagyok benne, hogy a Szent Szellem volt az, aki munkálta ennek az embernek a szívébe ezt a fajta logikát. Nagyon érdekes, hogy az ő természetes munkájából, amit éppen végzett, abból vezette le azt, hogyha nekem olyan hatalmam van, hogy a katonámnak elmondom, hogy menj ide, és az oda megy, a másiknak mondom, hogy menj oda, és az is oda megy. Ha nekem ilyen hatalmam van, hogy az én szavamra ez megtörténik, akkor, ha itt van előttem ez az ember, akiről hallottam, hogy milyen csodák történnek rajta keresztül, akinek az egész jelenléte, légköre, kisugárzása valami olyan csodálatosat áraszt magából, amit soha előtte és azóta senkinél nem lehetett megtapasztalni. Ha én nálam, az én természetes munkámban ilyen módon működnek ezek a dolgok, akkor milyen lehet az, amikor ez az ember kimond egy szót, és ez a szó elmegy, bemegy a házamba, bemegy a házamban lévő szolgámnak az életébe, a fizikai testébe, és megeleveníti az ő fizikai testét, és helyreállítja. És megdöbbentő, hogy ez az ember a fajta logikát az ő természetes munkájából, abból a mindennapi tevékenységéből tudta levezetni. Ez ilyen megvilágítás csak a Szent Szellem hozhatott létre ő benne. Ez meggyőződésem. És amikor ő ezt elmondta, akkor Jézus megrendült. Megrendült Jézus, és azt mondta, hogy nem láttam egész Izraelben ekkora hitet. Értitek? Az Izraelben, az istenfélő zsidóknál, akik olvasták az írásokat, tanulmányozták a Tórát, egész gyerekkorukban azt hallották. Utána, aki még akart, vagy akinek erre volt lehetősége, az továbbment ugye az akkori zsidó teológiára, az akkori teológiára, mondjuk tanult Gamáliel lábainál, vagy mit tudom én, ugye, mint Pál apostol, és az aztán még mélyebbre eljutott. És nagyon érdekes, hogy az írásokat mélyen ismerő zsidó emberek nem láttak meg alapvető összefüggéseket. És akkor jön egy római százados, egy goly, egy pogány, aki csak az ő maga természetes munkáját végzi el. Még az sincs kizárva, hogy csatában is részt kellett vennie, és hát ott bizony nem egészségügyi eszközöket használtak másik embernek a masszírozására, hanem hát ott más dolgok történtek, és az is lehet, hogy neki ebben is részt kellett venni, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy egy megszálló hadseregnek a századosa volt. És ez az ember az egyszerű mindennapi életéből, a munkájából le tudta vezetni a hitnek az összefüggését, hogy hogyan függnek össze a dolgok, hogy A-ból B-be hogyan lehet eljutni, hogy Isten szava hogy fog cselekedni, hogyha azt Jézus kimondja, mi fog történni, milyen hatalomnak kell ott megnyilvánulnia, hiszen az ő életében is, az ő szavának van valamiféle tekintélye. Hát akkor itt van ez a csodálatos rabbi, itt van a messiás, nem tudom, hogy ő tudta-e, hogy a messiás, lehet, hogy tudta, de az biztos, hogy azt látta benne, hogy egy rendkívüli ember. És én azt gondolom, hogy azt hiszem, hogy abban a helyzetben Jézus nem is azt várta el tőle, hogy ő most tegyen egy kinyilatkoztatást, hogy igen, te vagy a messiás, hanem az rendítette meg Jézust, hogy ennek az embernek mekkora hite van a szóban, mekkora hite van az igében, és akkor itt vannak ezek Izraelben, ezek a zsidó emberek, akik ismerik az írásokat, ismerik a Tórát, ismerik a zsoltárokat, a prófétákat, és igazából nem hisznek az írásokban, nem hisznek az igében, mert ha hittek volna, akkor Jézushoz mentek volna. És ez megrendítette Jézust, ez a hit, megrendítette. És tudjátok, ugyan ez a nagyon érdekes, hogy ha jól tudom, majd ha ezt nem jól tudom, akkor ki fogtok javítani, ha jól tudom, ha megnézitek az evangéliumokat, két embernek a hite rendítette meg igazából Jézust. Ez lehet, valószínűleg több is volt azért, de kettő volt, akit igazából az írások följegyeznek, ahol Jézus nagyon-nagyon egyértelműen megindult. Az egyik ez a százados volt, a másik pedig a kananeus asszony. A kananeus asszonynak a hite megdöbbentő volt, mert Jézus kutyának nevezte őt. Ugye, hogy ez nem az a humanista Isten, akit ma hirdetnek egyes gyülekezetekben, aki csak az irgalomnak és a szeretetnek az Istene, és aki ugye, stb. Nem is akarom folytatni, mert aztán az interneten ezt hallgatni fogják, nem akarok vitába keveredni, mert nincs időm a vitára, meg a vérnyomásomat is alacsonyan kívánom tartani, de a lényeg az, hogy ugye, hogy ez nem a humanista Isten, és milyen érdekes, Jézus kutyának nevezte, mert azt mondta, hogy nem jó dolog a fiaknak az eredelét odaadni a kutyáknak. És nagyon érdekes, hogy az asszony nem jelentette föl Jézust diszkriminációért. Nem ment el a Soros Györgyhöz, vagy valamelyik ilyen liberális újsághoz, hogy nézd meg, hát itt van egy rabbi, és ez a rabbi, ez homofób, meg utálja a golyokat, meg mit tudom én, kirekesztő, rasszista, stb. Kutyának nevezett. Hát milyen dolog ez, hanem megalázta magát, és egy nagyon érdekes dolgot mondott. Fantasztikus bölcsessége volt ennek az asszonynak. Fantasztikus bölcsessége volt, mert tudjátok, az alázatban bölcsesség is van. Az alázatban bölcsesség is van. Ahol pökhendiség, ahol felfuvalkodottság, ahol kivagyiság van, ahol az van, hogy senki nem lehet nálam okosabb, mindig az enyém az utolsó szó. Te mondasz egy igét, én mondok kettőt, és akkor is nekem van igazam, mert én vagyok a mit tudom én kicsoda. Ott nincs bölcsesség. De az alázatban bölcsesség van, és ez az asszony egy nagyon bölcs mondatot mondott. Azt mondta, igen, igazad van, Uram, de a kutyák is esznek az lehulló morzsákból. És megrendítette Jézust ennek az asszonynak ez a hozzáállása. Megrendítette. Ez, tudjátok, ez fantasztikus dolog. Ez fantasztikus dolog, és elmondom nektek azt, hogy itt figyeljetek, itt van előttünk ez a csodálatos könyv, a Biblia, amit naponta olvasunk. Ezt egyesek nem is olvassák naponta, vagyis statisztikai adatok sajnos kimutatták, hogy a legtöbb keresztény ma, aki kereszténynek tartja magát, nem is olvas Bibliát. Aztán vannak a maradék, a kevés, aki olvas Bibliát, és abból is még egy kisebbség van, aki rendszeresen olvas Bibliát, és még abból is még igazából egy rész marad, egy kisebb rész, úristen már hol tartunk, aki úgy olvas rendszeres Bibliát, hogy azzal a hittel olvassa a Bibliát, hogy tudja, hogy ez egy természetfeletti könyv. Hogyha ezt a könyvet megnyitom, akkor Isten írni fog a szívembe az igény keresztül. Meg fog szólítani, és valamit bele fog írni a szívembe. Aztán vannak emberek, akik azért olvassák a Bibliát, mert ebből jól megélnek. Egyes papok, egyes lelkészek ebből jól megélnek, és hát ugye valami dolgozni kell címszó alatt, ugye hétről hétre prédikálni kell, és ilyen szakbarbár módon tulajdonképpen olvassák a Bibliát, és mondanak valamit. Vannak, akik arra használják a Bibliát, hogy a legújabb tévtanításaikat megerősítsék vele. De és akkor nézzünk magunkba, most nézzünk magunkra, és azt, mi azt mondjuk, hogy itt van ez a könyv, ez a csodálatos könyv, az Isten írott igéje. És amikor ezt olvassuk, akkor várjuk, hogy a Szent Szellem az írott igét megelevenítse és élővé tegye számunkra. De én mostanában az elmúlt hetekben gondolkoztam azon, hogy nagyon nagy alázat kell ahhoz, hogy az ember egy szóra, egy beszédre, egy igére rámerje bízni az egész életét. Ez egy óriási dolog. Ez egy óriási dolog, és én állítom nektek, hogy a szellemi világban a pozitív oldalt, tehát az Isten angyalait, én azt gondolom, hogy az angyalok vágynak ebbe beletekinteni. Tehát ugye mi most itt élünk ezen a földön, és nekünk nagyon sokszor vannak nehézségeink. Nagyon sokszor vannak nyomorúságaink. Nagyon sokszor úgy érezzük, mintha Isten olyan messze távoli valaki lenne tőlünk. De ha átfordítjuk ezt a dolgot, és megnézzük mondjuk a mennynek a szemszögéből, az angyaloknak a szemszögéből, akkor azt kell mondanom neked, hogy az angyalok vágynak beletekinteni ebbe a hitnek a dolgaiba, a hitnek a titkába, abba, amiben mi élünk, mert az angyaloknak nincs szükségük hitre. Hát az angyaloknak nincs szükségük hitre. Ők ott vannak az Isten színe előtt. Ők teljes premier plánban látják az Istent. Nincs szükségük hitre. És neked és nekem van szükségem hitre. És neked és nekem nagyon nagy alázat kell ahhoz, hogy amikor belekerülök egy helyzetbe, akkor ne az én megoldásaimat próbáljam, ne az én emberi megoldásaimat próbáljam ráerőltetni arra az élet szakaszra vagy élethelyzetre, amiben benne vagyok, hanem rá merjem bízni magam az Isten beszédére, az Isten igéjére. Bármit is akar velem az Isten, arra rá merjem bízni magam. Az életem teljes súlyával rá merjek támaszkodni, és én rájöttem, hogy ez nem megy alázat nélkül. Ez nem megy alázat nélkül. Ilyenkor az embernek nagyon-nagyon mélyre kell hajolnia. Ilyenkor az embernek nagyon mélyen meg kell aláznia magát. És tudjátok, amikor a 40 éves pusztai vándorlás alatt a manna hullott az égből minden reggel, akkor mit történt, amikor a zsidók kimentek összeszedni a mannát, mit kellett nekik tenniük? Ti mire gondoltok, hogy szerintetek mit kellett tenniük? Le kellett hajolni. Mélyre le kellett hajolni? Le kellett hajolni ahhoz, hogy a mannát fölszedegessék és összegyűjtsék. Ez nem úgy volt, hogy álltak, és akkor valahogy a manna följött a kosárba a lábuktól a kezükig, vagy megpróbálták így, mint a focisták, hogy lábbal így fölemelni, és akkor hopp, fölemelem és elkapom, hanem nagyon mélyre le kellett hajolni a mannához, és a döbbenetes az, ezt minden nap meg kellett csinálni 40 éven keresztül. 40 éven keresztül. És tudjátok, amikor a Izraelből némelyek föllázadtak, és emlékeztek rá, hogy ott mondták is némelyek, hogy utáljuk már ezt az egészet. Emlékeztek, a Mózes 4. könyvében ez ott van, hogy mondják, hogy utáljuk már, és azt mondja, és úgy elmondják, hogy ezt a hitvány, ugye, mit mondanak, hogy ezt a hitvány eledelt. Utáljuk ezt a hitvány eledelt. És úgy ment egy kép előttem a lelkemben, amikor olvastam ezt az igét pár hete, ahogy így áttanulmányoztam ezeket, és olvastam az igét, és olvastam ezt a részt, hogy hát már utáljuk ezt a hitvány eledet, és lement így a lelkembe a szemeim előtt egy kép, hogy ott vannak a zsidók a reggel a pusztában, és hajolnak le, gyűjtik össze a mannát, és szitkozódnak, átkozódnak, és elegük van az egészből, hogy nem igaz, hogy itt vagyunk már 35 éve, 36. év, 125. nap, reggel 6 óra, 5 perckor már megint korán föl kellett kelni, mert megmondták, hogyha délelőtt 9-kor megyek, már nem lesz ott a manna, mert a napon ugye fölszárad. Nem igaz, hogy nem tudtam egy tisztességeset aludni, pedig 8 óra alvásra szükségem lett volna. Már reggel 6 órakor ebbe a nyírkos, ködös izébe ki kell mennem, és gyűjtenem kell ezt a rohadt hitvány, mit tudom, és ezt komolyan mondom, és egyszerűen lement előttem, hogy ott ezek az emberek ezt gyűjtik, és szedik össze, és mi játszódik le bennük. És ott volt egy másik réteg, egy kisebbség, ott volt Józsué, és ott volt Káleb, és hajoltak le, és gyűjtötték össze a mannát, és mondták egymásnak, hogy figyelj, be fogunk menni az ígéret földjére. Érted? Be fogunk menni. És reggel, mikor gyűjtötték a mannát, ezen gondolkoztak. Hajoltak le, és mondta Káleb, hogy figyelj, Józsué, ez nagyon jó, ez tök jó, hogy így minden reggel föl kell kelni, mert meg le kell hajolni, mert öregszem, és a Jákob bácsihoz is, amikor múltkor elmentem gyógyszerért, hogy írjon fel nekem valami vitamint, akkor mondta, hogy figyelj, ez az edzés, ez reggelenként jót tesz neked, mert 85 éves korodra nagyon szükség lesz ám az erőre, mikor be kell menned, és el kell foglalnod a földet. És akkor mondta Káleb, hogy talán mondhatta Káleb, hogy figyelj, ebbe olyan erő van ebbe a mannába, öregem, ebbe olyan erő van, hogy én 85 éves koromban is olyan bivaj erős leszek, hogy fiatalokat fogok megszégyeníteni. Ugye, ez két különböző csoport, mind a ketten ugyanazt csinálták, Mind a kettőnek a mannáért ugyanúgy le kellett hajolni a reggelenként, de ugye, hogy mennyire más a megvilágítás, tehát hogy mennyire más a lelkület. Az egyik csapatban kimunkálódott az utálat és a lázadás, a Mózes elleni lázadás és az egész körülmények elleni lázadás, ami bennük létrejött, mert egy rossz, egy hamis istenkép volt előttük. A másik csoportban, a másik részben pedig kimunkálódott a hitnek egy egyre nagyobb mértéke. Képzeljétek el, ott voltak a sivár körülmények között, mert ott aztán nem voltak olyan komfortos körülmények, mint itt ma a 21. században. Gondolj bele, minden reggel ki kellett menni a mannáért, és ezeknek az embereknek, Kálebnek, meg annak a néhány embernek, akik abba a kategóriába tartoztak, hogy hittek, ugye főleg ugye a 12 kémből, ugye kettőről tudunk, de most maradjunk mondjuk Kálebnél és Józsuénál. Gondolj bele, hogy miközben ugyanazok a körülmények a társaság egyik részében lázadást hoztak létre, hitetlenséget, ugyanazok a körülmények Józsuéban és Kálebben egyre nagyobb hitet hoztak létre. Ő bennük egyre nagyobb volt a hit. Ahogy teltek az évek, a körülményeik ellenére növekedett a hitük. A körülményeik ellenére az ígéret földje egyre valóságosabbá vált előttük. A körülményeik ellenére egyre többet gondolkoztak, egyre többet elmélkedtek azon, hogy voltunk benne a földön, láttuk, ott voltunk, láttuk. És mivel mi azt mondtuk, ami a szívünkben van, ami a szívünkbe beíródott, miközben láttuk, mi azt kimondtuk, ezért jött Istennek a válasza a Mózesen keresztül, hogy mi be fogunk menni. És akkor lehet, hogy ezt mondogatták egymásnak, hallod öreg, be fogunk menni. Érted? Be fogunk menni. És teltek az évek, hajoltak le a mannáért reggelenként, és mondták, hogy be fogunk menni. És reggel, amikor fölkeltek, a társaság egyik része zúgolódott, törölgette a szemét. De álmos vagyok, nem igaz már. A gyerek is sírt éjjel, meg nem igaz, nem tudtam egy normálisat aludni, stb. Néztem a filmet, 1:30-kor lett vége, utána tudtam csak lefeküdni, de hát olyan jó film volt, álmos vagyok nagyon. A másik része, Józsué meg Káleb, ott voltak frissen, és kérdezte talán Józsué Kálebtől, hogy vagy öregem? Hát te figyelj, nagyon jól vagyok, képzeld el, ma reggel is úgy keltem fel, hogy úgy ugrottam ki az ágyból, hogy az a gondolat jutott eszembe, hogy egy nappal közelebb vagyunk, már csak 30, nem tudom hány év van hátra, vagy már csak 5 év van hátra, vagy már csak 2, már csak 1, közelebb vagyunk. És ez azon múlott, hogy ők alázatos emberek maradtak, és tudjátok, hogy mi volt még az ő alázatuknak egy másik jele? Hogy a 40 éves pusztai vándorláson ugyanúgy átmentek, mint a többiek. Nem mondták azt, hogy nem lehetne, hogy a filmet itt megvágjuk. Tudjátok, mint ahogy régebben ugye ilyen dia filmben volt ilyen, vagy volt ez a dia vetítés, hogy le lehetett vágni a filmet, vagy voltak, akik így meg is vágták ollóval, és akkor utána ragaszgatták meg. Hát a filmgyárban is ez volt régebben. Hát most meg ugye már ez digitálisan van. És nem mondta azt se Józsué, se Kálep, hogy nem lehet, hogy ezt 40 évet mi átugorjuk. Mi ketten bemegyünk, a többiek meg még itt 40 évig szenvedjenek, aztán majd 40 év múlva várjuk őket szeretettel. Hanem elfogadták a jelenlegi körülményeiket. Elfogadták azt, hogy valamiért nekünk is át kell menni ezeken a körülményeken. Elfogadták ezt, és a válaszuk az volt erre, hogy akkor ezt a 40 évet miért ne tölthetnénk azzal, hogy Istent keressük ebben a 40 évben, ezek között a körülmények között, amiben vagyunk. Ezt a 40 évet miért ne tölthetnénk arra, hogy arra fókuszálunk, amit Isten mondott nekünk, és ez a 40 év jó lesz arra, hogy a mi belső emberünk meg fog erősödni. Olyanok nagyobbak leszünk, mint azok az óriások, akikkel szembe kell mennünk. De nem külső erőben, fizikai erőben leszünk nagyobbak, hanem szellemben, szellemi erőben leszünk nagyobbak. És én azt gondolom, hogy ők is tisztában voltak vele, hogy azon a földön természetfeletti erők is voltak, hát pontosan tudták, hiszen azok a népek démonoknak áldoztak, pontosan tudták azok az emberek, hogy ott szellemi erők is vannak az anákok mögött, pontosan tudták azt, hogy ezek nem csak mezei háborúk lesznek, ahol tartunk valamilyen taktikai tanácsot, és akkor amelyikünknek jobb a haditerve, az fog győzni, hanem pontosan tudták, hogy valóban az Isten segítségére óriási szükség lesz, mert rendkívüli akadályok lesznek. És azt mondták ezek az emberek, hogy ez a 40 év, ez miért ne lehetne jó arra, hogy ez alatt a 40 év alatt megerősödjön a mi hitünk, megerősödjön a mi Istenbe vetett bizalmunk, és megerősödjön az igébe vetett bizalmunk, annak ellenére, hogy nem látjuk az igét a látható világban megvalósulni. És gondoljátok abba bele, hogy amikor Jézus azt mondta ennek a századosnak, hogy Menjél, meggyógyult a te szolgád. Mire hazament, amíg hazament, az valószínűleg egy hosszabb út volt. És addig neki bíznia kellett, addig neki hinnie kellett abban, hogy ez a szó, ez meg fog történni. Ez a szó, ez meg fog valósulni. És tudod, amíg mész haza az úton, addig megtámadhat a kételkedés, megtámadhat a bizalmatlanság, megtámadhat az okoskodás, megtámadhat nagyon-nagyon sok minden. Addig, hogy amíg mire hazaérsz már, azt is elfelejted, hogy mit mondott neked Jézus. És ugyanezen átmennek ma a hívők, ugyanezen átmegyünk mi is, hogy nagyon sok minden megtámadhat bennünket, amíg az ige megvalósul. És tudjátok, én feltettem magamnak azt a kérdést, hogy nem lehet, hogy az én életemben van néhány dolog, ami azért nem valósult meg, mert megtámadtak bizonyos dolgok, és én engedtem ezeknek, és engedtem, hogy a dolgok elmenjenek mellettem. És el is mondok egy konkrét példát, hogy mire gondolok, hogy ne csak ilyen rejtjelesen beszéljek. Tudjátok, amikor én megtértem, amikor én újjászülettem, 15 éves voltam, és nagyon szerettem volna meggyógyulni. Úgy elképzeltem, hogy jó lenne autót vezetni. És hát bizony még azért azt is elmondom, nem szégyellem, hát egy tinédzser srácban azért a hormonok még működnek. Most már 40 fölött azért finomabban, de akkor még nagyon erősen. És azért az is bennem volt, hogy jó lenne meglátni, hogy Isten milyen szép lányokat teremtett. Azt gondolom, hogy ez még csak egy gondolat volt. Nem valósult meg, mert nem láttam. De úgy bennem voltak ezek a dolgok. És nagyon komolyan elkezdtem imádkozni a gyógyulásomért. Nagyon komolyan. A gond az volt, hogy komolyan imádkoztam csak körülbelül 1,5-2 évig. És ez a 1,5-2 év sokszor úgy telt el, hogy voltak olyan pillanatok, amikor éreztem, hogy fogalmazzak nektek. Bekerültem Isten jelenlétébe, és volt egy érzésem, hogy az én gyógyulásom Istent is érdekli. Tudjátok, akkor nem volt nekem ilyen, azóta már ugye megtértünk, azóta már mindent tudunk. Igazából semmit nem tudunk, de amúgy úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk. Hát akkor én még abban az állapotban voltam, hogy akkor még tudtam is, hogy nem tudok semmit. Tehát nem tudtam pontosan azt, hogy a megváltás csomagban benne van, hogy az ő sebeivel meggyógyultunk, stb. Persze úgy hallottam ezt, meg olvastam ezt az igét, meg olvastam, hogy Jézus meggyógyította a jerikói vakót, aztán olvastam, hogy meggyógyította a Bartimeust, aztán olvastam, hogy meggyógyította még az ugye másik evangéliumban 2 jerikói vak is volt, hát most egy volt vagy 2, nem tudom, tehát lehet, hogy létrehoztak egy vak, ilyen civil szervezetet, és akkor így mentek Jézushoz, nem tudom, de minden esetre 2 vakot biztos, hogy meggyógyított Jézus, ez tuti. És én elgondolkoztam azon, és ugye hallottam a bizonságokat, Mehes testvér itt volt 92-ben is, tudom, és hát ő több vaknak a gyógyulásáról is beszámolt, és hát, de úgy gondoltam, hogy kettő biztos van, az evangéliumokban benne van, miért ne lehetnék én a harmadik esetleg. És én nagyon komolyan elkezdtem ezért imádkozni. És hát jó páran imádkoztak értem, Mehes testvér is imádkozott értem egyszer, Mehes Csavda, még a Híd gyülekezetében volt egy alkalom. Nagyon szerettem annak az embernek a szolgálatait, most nem tudom, hogy most milyen, most mit csinál, de akkor abban az időben nagyon szerettem a szolgálatait. És hát persze többen imádkoztak, voltak, akik nagyon őszintén imádkoztak értem, voltak, akik ilyen kísérleti terepnek tekintettek, hogy kipróbálják, hogy mekkora kenetük van. Aztán persze megszégyenültek, és hát a megszégyenülésüket úgy vezették le, hogy azt mondták nekem, hogy azért nem gyógyultam meg, mert nincs hitem. Egyébként meg lehet, hogy igazuk is volt, tehát ez nincs kizárva, de én nagyon komolyan imádkoztam, tovább imádkoztam, és voltak esetek, amikor éreztem, komolyan szó szerint éreztem, hogy Istennek se közömbös ez a dolog, és éreztem egy ilyen bátorítást a szellemembe, a szívembe, hogy tovább kell imádkozni. De annyi csalódás ért, és annyian imádkoztak értem, és annyiszor imádkoztunk többen is, én is imádkoztam, hogy valahogy olyan másfél-két év elteltével nem tudatosan, de azt kezdtem észrevenni, hogy egyre kevesebbet imádkozom ezért a dologért, egyre kevésbé foglalkoztat, és eljutottam egy pontra, amikor a végén már nem foglalkoztatott ez a dolog. És tudjátok, azóta eltelt sok-sok év. És ti is tudjátok azt, hogy az embernek az egész tudat alattiába tulajdonképpen nem tudatosan, de beleépül az, bele tud az emberbe épülni, hogy az ember megszokja azokat a körülményeket, amiben benne van. Pláne, ha még abba is születik. Egy időben próbál úgy lázadni, és valahogy kitörni, de aztán nem tud kitörni, és valahogy az van benne, hogy megszokja ezeket a körülményeket, és nem mondja ki, hogy jó nekem így is, mert hát normális ember ilyet nem mond ki, de a tudatalattiában benne van. És tudjátok, ahogy telik az idő, tulajdonképpen egyre nehezebb a hitet újra felépíteni ezen a területen. És én azt hiszem, hogy szerintem, és nézzétek, én ezt őszintén elmondom most, ezt a részét én most a férfi tesóknak mondom, de hát nem küldhetjük ki a nőket, tehát a hölgy tesókat, úgyhogy ez van. Szóval azt akarom mondani nektek, férfi tesók, hogy tudjátok, amikor volt a férfi alkalom, és az egyik testvér, nem mondom el a nevét, a Dobis anyinak hívják, tulajdonképpen egy csodálatos bizonságtétel volt. Én megrendültem, amikor ő elmondta, hogy mind mentek keresztül a családjával az elmúlt hónapokban. És megrendültem, és tulajdonképpen volt egy mondat bennem, hogy ez az. Igazából ezt kellett volna mindannyiunknak tenni. És tudjátok, azt mondja az ige a Timóteusban, hogy tiszta kezeket emeljenek fel a férfiak, hogyan? Versengés nélkül. Bennünk férfiakban sokszor van egy versengés egymás között, amit nem mondunk ki. Tehát ez nem olyan, hogy mondjuk ide hívom a, mit tudom én, valamelyik tesót, és akkor mondom neki, hogy na, versengünk egy jót. Hanem ez úgy benne van. És szerepet játszunk. Eljátszuk az áldott embert, eljátszuk az álom családot, eljátszuk a... Sok mindent eljátszunk. Eljátszunk, mert félünk a másik előtt megszégyenülni. Eljátszunk sok mindent, mert félünk a másik előtt megszégyenülni. És félünk bevallani azt, hogy voltak az életünkben olyan területek, ahol nem hitben jártunk. Eddig. De most azért mondjuk ezt el egymásnak, mert akarjuk igényelni az Istennek a támogatását, és akarjuk elmondani egymásnak, hogy ez csak eddig volt így, és mától kezdve, ha nehezen is, ha lassan is, ha többször is elbukunk, mint amikor ahogy a kisfiú vagy kislány elbukik, a kisgyerek, ahogy járni tanul, mi is elbukunk, de elkezdjük. És még mindig nincs késő elkezdeni. És tudod, én azt mondom neked, hogy a hitnek az alázata az itt kezdődik, amikor én beismerem azt, hogy az életemben voltak olyan területek, ahol nem támaszkodtam rá az Istennek a beszédére, hanem a saját emberi megoldásaimat próbáltam alkalmazni, amik létrehoztak bizonyos dolgot, amiket aztán valamilyen látszattal próbálom elfedni, és akkor valahogy így el vagyunk. De tudod, elmondom neked, nektek, szerintem, ha a férfi alkalmon megnyíltunk volna egymás előtt, tudod, mi történt volna? Leszállt volna Istennek a dicsősége. Mert Istennek a dicsősége leszáll az alázatos emberek közé. Olyan emberek közé, akik el tudják mondani azt, hogy figyelj, tulajdonképpen rengeteg olyan dolog van az életemben, amit nem értek, hogy miért van. Illetve tudom, hogy én is elrontottam, sok mindent elrontottam. Vannak olyan dolgok, amit például én őszintén mondom, ezt tényleg őszintén mondom. Vannak olyan dolgok az én életemben is, amit igazából tudom, hogy nem teljesen úgy kezeltem, ahogy kellett volna, de nem látom még teljesen tisztán, hogy hol rontottam el, mert nem mindent lát az ember. Tehát ez nem úgy van, hogy te azonnal rögtön tudod, hogy elrontottad, és akkor te már analizálni is tudod, hogy hol rontottad el. Vannak olyan helyzetek, amikor az ember csak oda tud eljutni, és bizony ehhez is nagyon nagy alázat kell, hogy az ember ki tudja mondani azt, hogy igazából tudom, hogy nem így kellene lenni, de valamiért mégis így van, ami most van az életem, és nem értem pontosan, nem tudom pontosan, hogy miért, nem akarom megideologizálni, nem akarom megmagyarázni, nem akarok rá igéket felhozni, nem akarok rá semmit felhozni, csak azt akarom mondani, hogy nem értem, hogy miért van, nem értem, hogy van, de bízom Istenben, valamit az Isten ebből ki fog hozni, keresem az Urat, keresem az Istent, valamit az Isten ebből ki fog hozni. Nekünk még egy személyes példát hadd hozzak fel, hogyha már ilyen nyílt napot tartunk, ilyen őszinte nyílt napot, hogy például nekünk ez a nyár, ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz nyarunk volt. Annyira nehéz nyarunk volt, hogy én nem is tudom, hogy utoljára mikor volt ilyen nehéz nyarunk. Az első kezdetben úgy kezdődött, hogy kellett vennem egy laptopot a munkámhoz, mert a régi laptopom nem működött már jól, és annyira lassan működött, hogy a főnököm, mire megkérdezte, hogy éppen most mit csinálok, és mire e-mailben válaszoltam neki, hát volt, hogy eltelt egy kis idő. És hát vettem egy laptopot, hát a laptopba nem működött a DVD meghajtó. Hát nekem azért nem volt jó igazából, mert több dolog DVD-ről ment, ami nekem kellett. Most azóta le tudtuk tölteni netről. Oké. De a következő nem tudom hány hét az azzal telt el, hogy akitől vettem a laptopot, azt minden alkalommal, mert hogy adott róla papírt egyébként, minden alkalommal fölhívtam és elmondtam neki, hogy nem működik a DVD meghajtó, és jó lenne kicserélni, ha esetleg küldene nekem egyet, mert hogy ugye garanciálisan vettem a gépet, és képzeljétek el, minden alkalommal, amikor fölhívtam, be kellett mutatkoznom, hogy ki vagyok, el kellett mondanom, hogy én vettem öntől egy laptopot, ön írt róla egy papírt. El kellett mondanom, hogy a DVD meghajtó nem működik benne. Akkor ő elmondta, hogy hívjam vissza másnap. Másnap fölhívtam, megkérdezte tőlem, hogy ki vagyok, elnézést, ő nem tudja, hogy ki vagyok. Mondom neki, hogy jó napot kívánok, Nokta Pál vagyok. Tegnapi napon én beszéltem önnel, 14 óra 5-kor hívtam fel, még a feleségem föl is hívta. Tényleg ön felhívott engem 14 óra? Igen, tényleg fölhívtam, és tudja, én vagyok az a vakember, és öntől vettem egy laptopot, amit egy barátom vett át öntől. Tényleg egy barátja vette át? Igen, és nem működik benne a DVD meghagy. Tényleg, nem működik benne? Igen, igen, tényleg, hát nem működik benne, és le kéne cserélni. Jó, most én nem érek rá, de hívjon fel holnap 3 órakor, jó? Másnap fölhívtam. Jó napot kívánok, Nokta Pál vagyok. És ez a történet zajlódott másfél héten keresztül. Én olyan ideges voltam, másfél hét elteltével, hogy mondtam a feleségemnek, mondtam, Meli, ne haragudj. Tudom, hogy ez a családi kasszából volt meg minden, de én megfogom ezt a laptopot, és úgy vágom földhöz, egyébként akkor majdnem mást mondtam a vágom helyett, úgy vágom földhöz, és még utána rá is taposok, hogy nekem elegem van ebből az egészből. És másfél hét után abba hagytam ezt az egészet, és azt mondtam, nem fizetek 12 000 forintot egy új DVD meghajtóért, lesz, ami lesz, nem érdekel. És akkor ugye volt ez az első dolog, és akkor mondtam Istennek, hogy Istenem, miért ez? Miért ez? Miért ez? És akkor próbáltuk eladni a lakásunkat, ott is belekeveredtünk egy érdekes, egy bonyodalomba, amit nem akarok részletezni, de nagyon nehezen jöttünk ki belőle, és tudomásul kellett vennünk azt, ami nekünk az egyik legnehezebb dolog volt ezt ezen a nyáron tudomásul venni, hogy valamiért, nem tudni, hogy miért, hiába van nekünk elképzelésünk, imánk, meg mindenünk, amit csak akarunk, amit próbálunk emberit beletenni ebbe a dologba, valamiért Isten nem támogatja azt a kezdeményezésünket, hogy mi elhagyjuk azt a várost, ahol most vagyunk. És ez egy olyan, szóval úgy mondjam nektek, ez egy olyan rossz élmény volt ezt az egészet átélni, ezt az egészet megtapasztalni, hogy én ezt nem tudom nektek elmondani. És akkor ott van a feleségemnek a nyelvvizsgája, aminek nem tudom hányadszor ugrik neki, ott van a diplomája, nem tudja átvenni, mert még nincs meg a nyelvvizsga. És imádkozunk, 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 és ott tartunk, hogy azt mondtuk a nyár végén Istennek, nem értünk, Uram, nem értjük, nem akarjuk megmagyarázni, nem akarunk okoskodni, csak azt mondjuk, hogy nem értjük, de bízunk benned. Bízunk benned, és ezek a lehetőségek, ezek az alkalmak, ezek a nehézségek, jók lesznek arra, hogy megerősödjön a hitünk abban, hogy te már a világ teremtése előtt már kiválasztottál minket. Hogy te már a világ teremtése előtt elkészítettél mindent a számunkra ahhoz, hogy azt a pályát, azt a sorsot befussuk, amit elkészítettél nekünk. És ezért hoztunk egy döntést, hogy nem értünk, rengeteg dolgot nem értünk. Tudod, hány dolog van még, amit el tudnék mondani, hogy nem értek az életemben. De azt mondtam, és azt mondom, neked is azt mondom, hogy hoznod kell egy döntést, hogy az az ember, amikor Jézus mondta neki, hogy menjél, meggyógyult a te szolgád, és rábízta magát Isten szavára. Neked is el kell döntened azt, hogy egy életem, egy halálom, mint amikor a ruletnél van, tudod, hogy most mindent fölteszek az ötösre, tudod? Most mindent fölteszek az Isten beszédére. Mindent fölteszek az Isten igéjére. És nem foglalkozom a látható körülményekkel. Én tudom, hogy sokan azt mondják, hogy ez vakhit. Vakhit annak, aki nem született újjá. De mivel te újjá születtél, neked van hited. Figyelj, neked van hited, hallod? Tudom, hogy ezt a Lali szokta mondani, én is megerősítem, ez így van, ezt nem a Lali találta ki, ez az Isten igéjében van. Ő is ott találta meg, én is ott találtam meg. Neked van hited, mert a Péter levelében megvan írva, hogy ugyanazt a drága hitet kaptuk, akkor, amikor romolhatatlan magból, az Isten beszédéből újjászülettünk. Van hited. Tehát figyelj ide, ha neked éppen az aktuális helyzetedre nézve, amiben benne vagy, nincs még rémád, nincs még élő igéd, akkor is kell legyen benned egy általános bizalom, hogy hát én újjászülettem, én Isten gyereke vagyok, hát csak meghallgatja az imámat, hát csak mondd már nekem valamit Isten, amikor elkezdek hozzá imádkozni, hát csak fog már velem foglalkozni, hát a gyereke vagyok, a fia vagyok, a lánya vagyok, hát újjászülettem. Tehát figyelj ide, mikor te egy valamiért, egy mit tudom én, a kis autódért, a matchboxért, vagy a piros autóért, vagy nem tudom miért, elkezdesz imádkozni. Nem baj, hogyha még nincs benned egy olyan mindent elsöprő hit, hogy imádkozom, és 5 perc múlva már itt is lesz. Nem baj. Egy általános bizalom legyen benned, hogyha tudod magadról, hogy én újjászülettem. Te tudod, ezt tisztázod magadba. Újjászülettem. Állítólag újjászülettem. Állítólag Isten szeret engem. Legalábbis mondták a múlt héten. Lali is mondta, meg az igébe is benne van, meg mi a mit tudom én, ki még szokott róla beszélni. Tehát ezt így tisztázod magadba, meg azért úgy eszedbe jut, hogy tényleg, hát azért van egy-két bizonyságom. Azért a villanyszámlámat is a múltkor kifizettem, pedig nem volt rá esély. Tehát úgy végig gondolod, és rájössz arra végre, 28 év után, miután újjászülettél, hogy hát Isten szeret engem. Tényleg, Isten szeret engem. Hát akkor van egy általános bizalom bennem. Oké, Isten szeret engem, hát akkor elkezdek most imádkozni. Elkezdek imádkozni, és elkezdek kitartóan imádkozni. Hát csak valamit Isten fog mondani előbb-utóbb, emberek. Hát csak valami jön előbb-utóbb az Istentől, valami. Legfeljebb azt mondja Isten, ne ezért imádkozzál, hanem azért. Vagy nem így meg fogom adni, de nem most. Vagy nem így, hanem úgy. De azt tudod, hogy ahogy jön majd a válasz Istentől, az jó lesz neked. Figyelj, még egy példa. János 4-ben van, nem tudom, amikor elmegy az ember, a tisztviselő a Jézushoz, mert a tisztviselőnek a fia beteg. És nagyon érdekes, amit Jézus mond, ott is mondja Jézus, ha csak jeleket nem teszek, akkor köztetek, akkor nem hisztek. És azt mondja ott az ige, hogy menj haza, mondja neki Jézus, a te fiad él. Na most én nem tudom már, hol olvastam, de valahol olvastam, hogy a kiszámította valaki, nem tudom, hogy hogyan, ennek utána kéne nézni, hogy körülbelül az egy olyan 2 vagy 3 napi út volt, amíg Jézushoz az az ember eljutott. Ugyanis Jézus közben mindig ment tovább. Tehát ő nem maradt ott a kánai mennyegzőn, hanem ugye onnan is tovább ment. És akkor, amikor ez az ember ment és kereste Jézust, akkor ugye valószínűleg ugye akkor nem az volt, mint most, hogy megnézte az interneten, Jézusnak a Facebook oldalán, ki volt írva, Yeshua Ministry, ezrek gyógyulnak meg, és ezrek térnek meg, és akkor ott a fotó, ott a fénykép, meg élő adása, hogy Yeshua beszél, élő adásba mondja, hogy távozzatok tőlem ti, vipera fajzatok, vagy mit tudom én, farizeusokat éppen osztja élő adásba, és akkor lájkolom a Facebookon. Tehát nem ez volt, hanem ott, amikor ő ment az úton, neki érdeklődnie kellett, hogy figyeljetek, nem láttatok erre egy Yeshua nevű rabbi? De igen, csak tovább ment. Mikor? Tegnap? Te jó ég! És akkor kellett tovább mennie, és mire eljutott, és akkor elmondta, végre ott átverekedte magát a tömegen, a tanítványokon, a mit tudom én kin, a Józsi bácsin, a nem tudom kin, és akkor végre mondja Jézusnak, hogy figyelj, hát ez a probléma, és akkor jön Jézusnak a válasza, ha jeleket nem teszek, akkor nem hisztek, meg mit tudom én. És akkor mondja neki, hogy menj haza, a te fiad él. És ez az ember elindul hazafelé. Elindul hazafelé, nem repülővel, nem helyi járattal, nem vonattal, bár egyébként Sárbogádról vonattal se érdemes jönni, mert az körülbelül majdnem 3 napi út tényleg a pályafelújítások miatt. ezért vagyok csak mindig én itt, mert már szinte éjfél után érnénk haza. És ő neki, mikor ment haza, akkor figyeljetek ide, ott aztán rengeteg kételj feljöhetett az agyába. Vajon meg fog, tényleg, vajon mi lesz, hogy találom a fiamat, mire hazaérek? Hogy találom a fiamat, mire hazaérek? Érted? És egy szóra, egy mondatra kellett rábíznia magát. Menj haza a te fiadél. Nem jött vele Jézus. Nem jöttek vele a tanítványok. Sajnos nem volt ott se a Zoli, se a Klau. Klau se volt ott gitárral. Sajnos. És nem volt éneklés. És Lali nem emelte fel a kezét, és nem kiáltotta, Jézus, dicsérjük az Urat, meg hogy Pali, gyere, imádkozz az úrvacsoráért. Nem volt ez közben. Nem jöttek a többiek, Tibor, Pali bácsi, stb. Nem voltak ott, ennek az embernek egyedül kellett mennie. Nem támogatták közben, nem mondták, hogy ne félj, ne izgulj, nyugi, mire hazamész, lemegy a vérnyomásod, stb. Nem volt ez, hanem neki egy mondatra kellett rábíznia magát, érted? És nem volt ott senki, csak ő. És mennie kellett haza. És ez a döbbenetes, hogy milyen kegyelmes az Isten, hogy eléje jött a szolgája, mert Isten tudta, hogy az ember mire hazaér, ez lehet, hogy összeszakad. És ezért Isten segített rajta, már az útnak a felén megtudta az igazságot. Mert azt mondja ott az ige, hogy még haza sem ért, és eléje jött az ő egyik szolgája, és közölte vele a hírt, hogy meggyógyult a fia, és kiderült, hogy abban az órában, amikor Jézus mondta neki, hogy menj haza a te fiadél. Fantasztikus Istenünk van. Fantasztikus Istenünk van, aki tudja, hogy mennyi a te tűrő képességed. Aki tudja, hogy mennyi az a határ, amíg végig tudsz menni. És ő megteszi veled azt, hogy lerövidíti a te hitednek az útját, ha kell. Lerövidíti, és meghozza neked a választ, hogy nyugi, megvan, itt van, megvan, itt van. A János 6-hoz lapozzunk. János 6-hoz, itt van egy nagyszerű ige. Volt benne nektek eddig üzenet? Én egész megújultam, a végén meg is térek majd. Előre hívom magamat megtérésre. A János 6-hoz lapozunk, és mit írtunk fel, Ali? 27-től 30-ig olvassuk, jó?
Jó. Ne veszendő eredelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eredelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert ő pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus erre ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked. Mit cselekszel?
Amen. Figyeljetek ide, ugye emlékeztek rá, most kiemeltünk egy részt, egy rövid részt. Itt van ez a kenyérszaporításos történet, van a János 6-ban, amikor nagyon sok ember egy jót evett, és aztán utána ugye Jézus tovább ment, és a tömeg ment utána, megkeresték őt, hogy hova ment, és ugye ott mondja neki Jézus, hogy hát nekik Jézus, hogy tudom, hogy azért jöttetek, mert ettetek a kenyerekből. Te nem azért, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből. És ugye ott elkezdődik egy ilyen diskurzus Jézus meg a többi zsidó között, és Jézus megpróbálja felhívni a figyelmüket arra, hogy ne a láthatókra nézzetek, tehát ne azzal legyetek elfoglalva, hogy ti most egy jót ettetek, és tulajdonképpen ti most azt gondoljátok, mert tényleg azt, a zsidók tényleg ezt gondolták, hogy most aztán meg fog oldódni minden problémánk. Jesuát kikiáltjuk királynak, és megszabadulunk a rómaiaktól, és akkora jólét lesz, hogy az az 5,1%-os GDP növekedés, amit a héten jelentettek be, és a Varga Mihály pénzügyminiszter önkívületi állapotban volt szinte az örömtől, az semmi lesz ahhoz képest, amiben majd minket belevezet Jeshua abba a jólétbe, abba a Kánaánba, és minden jó lesz. És Jézus megpróbálja átterelni a figyelmét a hallgatóságnak a láthatóról a láthatatlanra. Megpróbálja, ugyanis pontosan tudja Jézus azt, amit egyébként nekünk is tudni kéne, hogy nagyon sokszor nem a látható fogja megoldani a látható problémáinkat. Értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát nagyon sok esetben a látható problémáinkat nem a látható fogja megoldani, hanem a láthatatlan. A láthatóra nagyon sok esetben a válasz a láthatatlanban van. Tehát a látható kihívásra nagyon sok esetben a válasz a láthatatlanban van. Sőt, én azt mondom, szinte a legtöbb esetben ez alól talán egy-két kivétel lehet, olyan, amit meg tudunk valóban emberi eszközökkel oldani, és az tényleg az Úrtól van, tehát mit tudom, hogy nincs munkám, akkor ha van, akkor elmegyek dolgozni, ha eddig nem volt, tehát ez egy látható válasz. De bár ehhez is hozzáteszem, hogy nagyon sokszor imádkozni kell, hogy a láthatatlanból az a munka, amit tényleg nekem kell végeznem, az előjön a láthatóba. És ezért Jézus megpróbálta felhívni a figyelmüket, hogy ne a veszendő eledelért munkálkodjatok, tehát hogy ne olyan dolgokra helyezzétek a figyelmeteket, és ne olyan dolgokért munkálkodjatok, ami veszendő, ami enyészet alatt van, ami a látható világ elmúlásának alá van rendelve. És ez azt is jelenti, hogy az életeteknek a különböző kihívásaira ne olyan válaszokat keressetek, ami csak a láthatóban van, mert az a megoldás is, amit ti akartok a ti problémáitokra és kihívásaitokra, az is alá van rendelve az enyészetnek, és ugyanúgy ki fog róla derülni az, hogy semmi enyészet alatt van, és nem fognak megoldódni, a legnagyobb problémáitok nem fognak megoldódni. És ezért azt mondja nekik Jézus, hogy munkálkodjatok olyan eledelért, amely örökre megmarad, és amit ugye az ember fia ad nektek, és akkor fölteszek egy nagyon érdekes kérdést a zsidók, hogy mit tegyünk? Mit tegyünk? Mi legyen az a tevékenység, az a cselekedet, amit nekünk tennünk kell. Rögtön egy fizikai cselekedetre próbálták a hangsúlyt tenni. Ez egy tipikus, az a fajta gondolkodás volt bennük, ami az akkori zsidóságban benne volt, ez a törvény, a törvénynek a végrehajtás, a törvény minden tételének való megfelelés, és hogy nekem valamit csinálnom kell. És ez a fajta gondolkodásmód nagyon-nagyon mélyen beleépült az ő tudatalattiukba, és ezt próbálta onnan Jézus kiütni a tudatalattiukból. Na most figyeljetek ide, ez egy nagyon fontos dolog. Amikor az ige elkezd szólni hozzánk, és amikor Isten igéje először jön hozzánk, akkor Isten legelőször, és ezt higgyétek el, hogy tényleg így van, legelőször nem cselekedetet vár el tőlünk Isten. Tehát te nem tudsz azonnal minden igét megcselekedni. Én most elmondtam egy mondatot, ami számodra réma volt, nem tudod rögtön te azt minden esetben, hogy azonnal fölkelsz és megcsinálod. Mi az, amit először elvár tőled Isten? Mi az a munka, az a szolgálat, az a tevékenység, az a cselekedet, amit neked először az Isten felé kell végezned, amikor jön hozzád az ige, és elkezd írni a Szent Szellem a szívedbe. Az egy belső cselekedet, egy belső motiváció, egy olyas valami, amit igazából nem lát senki, csak Isten. Ez a hit. Ez az első reakció tud lenni, hogy amikor Isten szól hozzád, akkor te elhiszed azt, amit Isten szól hozzád. Ez úgy tud megtörténni, hogy te ott ülsz a helyeden, és ebből senki nem lát semmit. Tehát két ember ott ülhet egymás mellett. Mind a kettő ugyanazt az ige hirdetést hallgatja. Az egyik hazamegy hittel, a másik hazamegy hit nélkül. Semmit nem csináltak, csak ott ültek. Még az is lehet, hogy az arcukon se látszott semmi. Még az is lehet, hogy nem látszott semmi az arcukon. Mind a kettő látszatra ugyanúgy ment haza. De az egyikben mégis történt valami. Az egyikben elindult egy hit. Ezután ez a hit elkezd felnövekedni, és majd egy idő után valódi, valóságos, fizikai cselekedetté fog átváltozni az a hit. Vagy pedig valamilyen fizikai válasz jön, tehát meggyógyulsz egy betegségből, vagy megkapod a vonatot, vagy nem tudom, a villamost, vagy nem tudom, mi kell neked, amiért imádkozol, nem tudom, valami, amire tényleg szükséged van. És ezért Jézus, amikor beszélt ezekkel a zsidó emberekkel, ugyan erre próbálta felhívni a figyelmet. A munka, a cselekedet, a tevékenység, amit nektek végre kellene hajtanotok, az az, hogy higgyetek abban, akit Isten elküldött. Higgyetek bennem, mondja Jézus. És ezzel azt is mondja, hogy higgyetek nekem. Higgyetek annak, amit én mondok. Higgyetek annak, amit én teszek, amit én csinálok. Ez a fajta motiváció, ez a fajta belső állapot, belső hozzáállás legyen az a cselekedet, amit Isten vár tőlünk. Miért? Azért, mert Istennél a gondolat is cselekedet. Istennél a gondolat is cselekedet. Hát nem azt mondja Jézus, hogyha én valamilyen más kívánsággal nézek a más asszonyára, vagy egy másik asszonyra, és közben én, ahogy ránéztem, hát én nem tudok ránézni, tehát nálam ez másképp működne, de miközben én ránézek, és lezongorázom az agyamba, hogy én mit tudnék tenni azzal a hölgyel. Nem azt mondja Jézus, hogy ezzel már az Isten színe előtt én elkövettem azt a cselekedetet? Dehogy nem, pedig nem is csináltam semmit. Semmit nem csináltam, aztán fölkeltem a helyemről, és hazamentem. És lehet, hogy soha az életemben nem valósítottam meg, amit elgondoltam. Hála Istennek, dicsőség az Úrnak. De figyeljetek ide, ez egy szellemi törvényszerűség. Elkezdek valamire reagálni, az bejön a szívembe. Elkezdek rá reagálni, elkezdem érlelni magamban. Már az az Isten színe előtt valóság. Cselekedett, tett. Cselekedett, amit megtettem, amit végrehajtottam. Ott nem csináltam semmit. Ülök a helyemen, és nézek ki a fejemből, és közben mégis a szellemvilágban, az Isten színe előtt én valamit már megtettem, valamit már végrehajtottam, valamit már elkövettem. Ugyanez a hit tekintetében is ugyanez van. Jön az ige hozzám, nem csinálok semmit, csak ülök a helyemen, és nézek ki a fejemből. De hallgatom az ige hirdetést, azt mondom, ámen, ez az enyém, ez az én igém, ez most az én mondatom volt, ez az enyém, megvan a válasz, holnapra meg lesz a vonat, dicsőség az Úrnak. Megvan. És ennyi. És ez az Isten színe előtt egy végrehajtott cselekedet, egy munka, a hit, a hitnek a munkája. És tudjátok, hogy nagyon érdekes, hogy még ezután is megkérdezik, hogy figyelj már ide, milyen jelet mutatsz nekünk, hogy mi higgyünk neked? Hát ez aztán már tényleg azt mondja az ember, hogy több a soknál. Milyen jelet mutatsz, hogy higgyünk neked? Nem sikerült Jézusnak az ő tudatalattiukból kiverni, kiütni ezt a fajta hozzáállást. És tudjátok, azt mondjátok, hogy hát de most biztos, hogy ez nincs, mert itt van ez a hiper kegyelem üzenet, meg stb. Én azt mondom nektek, hogy minden, ami nem hit, az a hitnek az ellensége. Tehát bármi mást behelyettesíthetünk. A zsidóságban akkoriban ez a törvény volt. Most más, most a hiperkegyelem, a humanizmus, a humanista Isten, meg nem tudom milyen, mindenféle Isten van, a szeretet Isten, meg elmondják, ez is nagyon tetszett nekem idézőjelbe téve. Pár hete hallgattam egy jó madarat, egy ilyen szolgálattevőnek mondja magát, és azt mondja, hogy hát ne mondjuk el a véleményünket, meg nem jó ez, hogy ilyen szakadások vannak, hogy állandóan az igazság mellett kiállni, hát ne bántsuk meg a másikat, mert hát az Isten a szeretet, és a szeretet a legfontosabb. Hát egyetlen egy baj van, hogy ha jól emlékszem, talán pontosan a 89. Zsoltárban, de most nem tudom hol, de úgy tudom, hogy ott azt mondja Dávid, hogy Isten a te királyi székednek az alapja az igazság és a jogosság. Hát ez azért nagyon más, hát ez azért nem az a fajta humanista hozzáállás, mint amit ezek a YouTube huszárok mondanak. És hát éppen a héten is néztem egy ilyet, és tulajdonképpen ő, akit néztem, hát kikérte magának, hogy hát persze név nélkül mondta, de hát kikérte magának, hogy tulajdonképpen neked, nekem, meg még másoknak van véleményünk, hogy ezzel mennyire megosztjuk a kereszténységet. Érdekes, hogy neki van joga elmondani a véleményét, de nekem nincs jogom elmondani a véleményemet, hát ez egy nagyon furcsa hozzáállás. És tudjátok, ezek a dolgok, ez a humanizmus, ez a fajta hamis istenkép, ez, ami a 21. századi istenkép, ami bejött, ez mind-mind a valódi hitnek az ellensége. Ugyanis tudod, mi a baj ezzel? Az a baj ezzel, hogy ebből ő kifelejtik azt, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen már nem is feltételezem, hogy szándékosan, hanem tulajdonképpen már ez benne van a tudatalattiukban. Kifelejtik azt ebből, ezekből az üzenetekből, hogy a hitnek van harca. Hát Pál beszél Timóteusnak, hogy harcold meg a hit harcát. Hát azt mondja neki, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a hit harcát. Hát Pál azt mondja az élete végén, hogy a nemes harcot megharcoltam, és a futásomat elvégeztem. És azért az egy elég kemény futás volt. Ez egy elég kemény harc volt, az egy elég kemény élet volt, amiben nem arról szólt a történet, hogy van egy humanista Isten, hanem arról szólt a történet, hogy van az igazság és a jogosság, ami az Isten királyi uralmának az alapja, hogy Pál apostol mondja, hogy Isten királysága igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Érdekes, hogy ez mind a három, tehát igazság, békesség. Hát igazság után tud jönni csak a békesség, és erre tud rájönni a Szent Szellemnek az öröme. Nem is értem, hogy ha valaki Biblia olvasó ember, akkor hogyan képzeli azt, hogy az Istennek a királyi uralma az egy olyan dolog, ahol csak szeretet van, és egy ilyen diszfunkciója van csupán csak az igazságnak és a jogosságnak, tehát tulajdonképpen semmi szerepe, semmi jelentősége nincsen. Hát figyelj ide, ha vissza mész ehhez a történethez, amit itt a János 6-ban olvasunk. Jézus nem udvariaskodott ezekkel az emberekkel. Nem mondta nekik azt, hogy tulajdonképpen igazatok van. Valóban lehet egy másik szempont alapján is mérlegelni azt, amit mondtatok. Igen, tulajdonképpen igen, hát igen, tulajdonképpen valóban nektek igazatok van. Valóban, igazából, tényleg, hát tényleg, jó, jól látjátok, igen, igen, ez egy egészen új szempont. Nem is tényleg, igaz, hogy nem egyezik az, amit az atyáink mondtak, de ez egy új szempont, ez jó, egyetértek vele, tetszik, nagyon tetszik. Hanem azt mondta Jézus, hogy így figyeljetek, most van egy időszak, most van egy korszak, most van egy meglátogatásnak az ideje. Ha nem hisztek abban, akit az atya elküldött, el fogtok veszni. Mert gyakorlatilag Jézus ezt mondta. Egyébként egy másik helyen tulajdonképpen ugyanezt mondta, mert azt mondta, hogy addig járjatok a világosságban, amíg itt van a világosság köztetek, mert aztán el fog menni a világosság, és ti sötétségbe fogtok maradni, ha nem akartok a világosságnak engedelmeskedni. Elmondja ugyanúgy egy másik helyen, hogy miért nem akarjátok megtartani az én beszédemet. Azért, mert nincs helye bennetek az én beszédemnek. És ott nem udvariaskodott Jézus, ott nem az volt, hogy a zsidók mondták neki, hogy figyelj, hát igazából te istenkáromlást követtél el, ezért meg akarunk téged ölni. És akkor erre Jézus mondta volna, hogy tényleg, hát ez egy egészen új teológiai szempont, amit mondtok, hát tényleg, megszegtem a szombatot, stb. Hanem ott konkrétan megmondta Jézus, figyeljetek, nem hisztek, el fogtok veszni. Azt mondta nekik Jézus, ha nem hisztek, a bűneitekben fogtok meghalni. Ez nem volt egy humanista hozzáállás. Ez nem arról szólt, hogy ez a szeretet, irgalom és a hiperkegyelem Istene mondta, hogy nem baj, ha nem hisztek, akkor is élni fogtok. Hát figyeljetek ide, ha valaki kinyitja az ablakot, és kiugrik az ablakon, működni fog a gravitáció. Le fog esni, és meg fog halni, ha magasból ugrott ki. Jézus ugyanezt mondta ezeknek az embereknek. Figyeljetek ide, van egy szellemi törvényszerűség, értsétek meg. Hisztek, éltek. Nem hisztek, meghaltok. Ez van. Hát nem mondhatott nekik Jézus mást. Most képzeljétek el, 21. század, Jézus bejön egy ilyen gyülekezetbe, és elmondja nekik, hogyha nem hisztek, bűneitekben fogtok meghalni. Nem is hiszem, hogy Jézus eljutott volna a szószékig. Valószínűleg onnan hátulról kellett volna előre kiáltani. Lapozzunk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéhez. Mutatok nektek két érdekes igét, ezeket az igéket is nagyon jól ismeritek. Mind a kettőt felolvassuk. Először felolvasok a zsidó 11.1-2-t, és aztán a 6-os verset.
Zsidó 11.1-2, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonságot a régiek. 11.6. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Amen. Hamarosan befejezzük, úgyhogy nagyon felgyorsítom. A lényeg az, amit akarok mondani, hogy azért olvastuk fel ezt az igét, mert itt ezek az igék is ezt támasztják alá, hogy amikor te elkezdesz hitben járni, akkor tulajdonképpen valóban tényleg meg kell alázni magunkat, és bele kell vetnünk a bizalmunkat a láthatatlanba. Ugye itt is mondja is az ige, reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. És nagyon érdekes, azt mondja, ezzel szereztek jó bizonságot a régiek. Ezzel azok, akik előttünk jártak. Ezzel szereztek jó bizonságot, hogy megalázták magukat, és nem az ő emberi megoldásaikat alkalmazták az életükre nézve, hanem rábízták magukat arra, amit Isten mondott nekik, és így élték le az egész életüket. És azt mondja itt az ige a zsidó 11.6-ban, hogy hit nélkül lehetetlen dolog. De nem is lehet Istennek tetszeni enélkül, a hozzáállás nélkül. És azt mondja az ige, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van. Van. Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha te most imádkozol, hinned kell, hogy Isten van. Most van. Most van. Most van a te számodra, mint gyógyító, ha gyógyulásra van szükséged. Most van a te számodra, mint szabadító, ha szabadulásra van szükséged. És akkor most jutunk el a csattanóhoz. Nem fogjuk már akkor ezt felolvasni. Két igét mondok nektek, amit írjatok fel magatoknak, és otthon olvassátok el. Én csak röviden elmondom, hogy miről szól, és ez volt nekem a csattanója az egésznek. Az egyik, az Ezékiel 43-ból volt, ugye, a 10-11, ugye? 10-11. Itt arról van szó, röviden összefoglalva, hogy Ezékielnek Isten profétai módon mutat egy új templomot. Ez az új templom egyébként azóta sem épült fel, tehát ez nem épült, nem ezt építették fel a babiloni fogság után. Egy új templomot mutat, és ebben a templomban benne volt, bement Istennek a dicsősége. És azt mondta Ezékielnek Isten, hogy rajzold le ezt, és csinálj egy tervrajzot, és amikor ők, tehát a többiek, a zsidók, zsidó nép, elkezdenek szégyenkezni a bűneik miatt, és bűnbánatot tartanak, és megtérnek, akkor mutasd meg nekik ezt a tervrajzot. Ez azt jelenti, értsd meg, hogy Istennek van egy olyan szinte a jelenlétének, a dicsőségének, az ő hitének, a hit munkájának van egy olyan szintje, amit nem fogunk tudni meglátni, ha nem térünk meg az elbizakodottságunkból, ha nem térünk meg a büszkeségünkből, ha nem térünk meg a szerepjátékainkból, ha nem alázzuk meg magunkat, és nem mondjuk, nem merjük kimondani Isten előtt és egymás előtt is azt, tesók, 20-akárhány éve hívő vagyok, és azt kell mondanom, hogy elrontottam néhány dolgot, de hiszem, hogy van, lehet itt a mai nap a lehetőség a javításra, a megújulásra, a megtérésre, a meggyógyulásra. És akkor Isten megmutatja neked az új tervrajzot, érted? Mint ahogy Ezékielnek is mondta, hogy ezt akkor mutasd meg nekik, amikor megtérnek, amikor szégyenkeznek, amikor bűnbánatot tartanak, amikor elismerik, hogy ők tévedtek. Akkor mutasd meg nekik, hogy én milyen nagyszerű dolgokat készítettem az ő számukra. Értsd meg, hogy vannak dolgok, amit Isten addig nem mutat, nem tud nekünk megmutatni, amíg büszkeségben vagyunk, mert nem is ki vagyunk képesek felfogni. Tehát maga a tudatunk se, a szívünk se képes arra, hogy felfogjuk. A másik ige, Ezékiel 44:10-16-ig. Itt pedig arról szól az ige, hogy kik szolgálhatnak az Úrnak. És nagyon érdekes, azt mondja Isten, hogy a lévitáknak meg kellett változnia a léviták szolgálatának, ezt Ezékielnek mondta Isten, a lévitáknak azt mondta, azt üzente Isten Ezékielen keresztül, ki kell mennetek, és csak a templom külső részénél szolgálhattok azért, mert bálvány imádók voltatok. És ez az valóban így is volt, mert Jeremiás idejében is a papok és a léviták között is óriási korrupció volt, bűnök voltak, bálványimádás volt, tisztátalanság volt. Maga Jeremiás is elmondja, hogy a papok is házasságot törnek, stb. Ott le van írva, olvassátok el. És tulajdonképpen ő Ezékielen keresztül megmondta Isten ezeknek a korrupt szolgálóknak, hogy nektek kifelé, és ott lesztek a kapunál, és egyáltalán örüljetek annak, hogy a templom külső részében ott maradhattok. Nem is tudtak volna beljebb menni. Nem is tudtak volna beljebb menni, mert a szívük nem volt rá alkalmas. És mit említott az ige, Lali? A cádok, ugye? A cádokot, hogy a cádoknak a fiai pedig szolgálhatnak belül, bent a szentélyben, és meg is indokolja, hogy miért. Azért, mert azt mondja az ige, azt mondja ott Ezékielnek az Úr, hogy azért maradhatnak meg a cádok fiai az én jelenlétemben, mert amikor az egész Izrael tévejgett, ők akkor is a szentélyben maradtak, és szolgáltak nekem a szentélyben. Érted? Amikor tévejgett az egész nép, akkor a cádok fiai nem mentek a tévejgéssel, nem mentek a tévejgő korrupt lévitákkal, hogy tényleg, hát ti is így csináljátok, mindenki így csinál, akkor mi is így fogjuk csinálni, hanem ott maradtak a szentélyben, és keresték az Istent. Figyelj ide, azt akarom neked mondani, és tényleg ez a záró mondatom. Ne arra nézzél, ami most kívül van, mert amit most még látsz az egyházban, és az a tévejgés, ami bejött ebbe a mostani keresztény világban, nem akarlak téged nagyon elkeseríteni, de még nem láttunk minden. Még ami előttünk jön, vagy előttünk van, az még aztán nagyon komoly kihívás lesz. Én már múltkor valakinek mondtam, hogy már csak azt várom, hogy valamelyik igehirdető mikor jelenti be az új tanítását, mondjuk azt, hogy nincs sátán, vagy mit tudom én, valamilyen új marhaságot előhoz, és minden fundamentumot már megkérdőjeleznek. Én azt mondom neked, hogy maradj a szentélyben, maradj az Isten jelenlétében. Akkor szabad csak belemenni különböző akár ilyen konfrontációkba, vagy egyéb más dolgokba, amikor az Isten arra vezet téged. De a mi feladatunk az, hogy cádok fiai legyünk, hogy megmaradjunk a szentélyben, benne maradjunk Isten jelenlétében. Mert akkor azt mondom neked, hogy amikor lemegy ez a korszak, mert előbb-utóbb csak lemegy, ha más nem úgy, hogy elmegyünk az Úrhoz, és akkor nekünk lemegy minden esetre, de ha megmaradsz most ezek között, a körülmények között, az Isten jelenlétében, az Isten szentélyében, akkor neked egy óriási üzenet van. Neked akkor az az üzenet, hogy azt üzeni neked Isten, hogy olyan dolgokban lesz részed, az ő dicsőségének egy olyan megtapasztalásában lesz részed, amit el sem tudsz most még képzelni. Valóban, ahogy a Lali mondta, óriási elhívásunk van. Testvérek, nem tudjuk, hogy mivé leszünk. Nem tudjuk, hogy mivé formálódunk. Csak azt tudjuk, hogyha benne maradunk most az Isten közelségében, akkor azt tudjuk, csak annyit tudunk, annyit sejtett az Isten velünk, hogy amire el akar ő minket juttatni, az olyan lesz, hogy minden elképzelésünket felülmúlja. Álljunk fel és imádkozzunk. Hát, ezt tudtam ma elmondani. Az ezékieles igéről kellett volna a legtöbbet beszélnem, de úgy éreztem, hogy muszáj volt idáig eljutni. Ez volt a csattanója az egésznek, és tudjátok, ez volt az, amit nekem Isten nagyon erősen tanított az elmúlt hetekben, és pontosan a római századosnak a példájától vitt el egészen idáig Isten az alázaton keresztül. Nagyon sokat tanított Isten az alázatról. Ez azt jelenti, hogy erre nekem is nagy szükségem van. És csak újra mondom, mielőtt imádkoznánk, férfi testvérek, hogy pontosan én azt gondolom, hogy a férfi alkalom, amikor vannak férfi alkalmak, ez egy óriási lehetőség, hogy megnyíljunk egymás előtt, és tudjunk egymástól hitben erőt, segítséget, bátorítást kérni. Nem szégyen ez, mert olyan légkörben vagyunk, ahol szeretjük egymást. És tudjátok, ahol szeretjük egymást, ott hibázhatunk. Ahol szeretjük egymást, ott hibázhatunk. Mert én tudom azt, hogy ha én hibát követek el, akkor ti engem utána is ugyanúgy fogtok szeretni, mint előtte. És ez ad nekem egy biztonságot, hogy hibázhatok. Nem akarok hibázni, de ez mégis ad egy biztonságot. Mennyei Atyám, a Jézus nevében hálát adunk neked ezért a mai napért. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy tanítasz minket a hitről, és valóban mi is, ahogy ez a százados oda ment, oda mentünk, és oda megyünk hozzád újra és újra, és azt mondjuk neked, hogy Uram, csak egy szót szólj nekünk. Egy szót szólj, de Uram, olyan csodálatos az, hogy nem csak egy szót szólsz, hanem el is jössz hozzánk, a szavadon keresztül, az igéden keresztül bejössz a mi házunkba, és lakozást veszel nálunk, nem csak bennünk, hanem nálunk is, Uram. Hálát adunk neked, és köszönjük, hogy az a mi munkánk, az a mi tevékenységünk, a mi belső motivációnk, a hitünk, hogy hitet gyakorolhatunk te benned, és abban, amit te mondtál nekünk, és áttehetjük az életünk teljes súlypontját a láthatatlanra, a te beszédedre. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy megadod azt a kegyelmet, hogy szádok fiai lehetünk, és ott maradhatunk a szentélyben, a te szent jelenlétedben, és szolgálhatunk a te színed előtt. És Urunk, valóban azt mondjuk neked, hogy taníts meg minket arra, hogy valóban betöltjük azt, amit az egyik prófétának mondtál, hogy nem várod te a véres áldozatokat és a hatalmas nagy mega giga dolgokat, hanem azt várod, hogy törvény alapján éljünk és alázatosan járjunk a te színed előtt. Köszönjük neked ezt, Urunk, a Jézus nevében. Amen, amen. Gyere, Lali, odaadom.